Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Elkészült a 33-as számú főút újabb szakasza, ezzel Debrecentől Látóképig kétszer két sávon közlekedhetnek a járművek, hangzott el az útszakasz átadó ünnepségén. Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium útépítésekért felelős helyettes államtitkára emlékeztetett rá, hogy novemberben adták át az M35-ös autópályát, a debreceni északnyugatipari övezettel összekötő 2 kilométeres útszakaszt. Most újabb, több mint 2 kilométeres szakasz készült el, bruttó 4,2 milliárd forintos, hazai forrásból finanszírozott beruházással. Az új útszakasz 2011 méteren kétszer két sávval köti össze a 3316-os jelű összekötő utat az ipari park területével. Emellett kialakítottak egy új körforgalmi csomópontot, és javították a balmazújvárosi leágazást is. Azt kéri a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy nézzük át a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet. A jóvá nem hagyott tervezetek az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek tervezetének kivételével május 21-én automatikusan bevallássá válnak, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. A NAV webes SZIA kitöltő programját használóknak fontos, hogy mentsék az esetleges módosítást, és csak azután küldjék el a kiegészített tervezetet a NAV-hoz. Akik papíron adják be bevallásukat, azoknak alá kell írniuk a főlapot, különben a bevallás érvénytelen. A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni elektronikusan és papíron is. A nyilatkozat benyújtásának határideje május 21-e. Korlátozást vezet be az OTP májustól. A pénzügyi portál közlése szerint az OTP bank nemrég arról értesítette az ügyfeleit, hogy új mobilbanki funkciót vezet be a biztonságuk érdekében. Az internet és mobilbankból indított utalásoknak május 8-ától kezdve 1 millió forint lesz a napi összegkorlátjuk. Ez egy alapértelmezett korlát. Az az ügyfél, aki ennél több pénzt szeretne átutalni, a limitet bármikor módosíthatja, vagy ideiglenesen fel is függesztheti. Tegnap indult a választási kampány Magyarországon, és ekkortól kaphatják meg a jelöltek és jelölőszervezetek a választási irodáktól az ajánlóíveket, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament tagjainak választásán való induláshoz. A 7,8 millió választópolgárnak legkésőbb április 19-éig kellett megkapnia a választásokról szóló értesítőt. Jelölteket és listákat a választópolgárok ajánlóíveken ajánlhatnak. A választási irodák szombaton a kampány első napján 466.624 ajánlóívet adtak ki az önkormányzati, nemzetiségi és európai parlamenti választáson indulni szándékozó jelölteknek és jelölő szervezeteknek, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Az ajánlásokat csak a választási irodák által kiadott íveken lehet gyűjteni, azok nem másolhatók. Az íveken fel kell tüntetni az ajánló nevét, személyi azonosítóját és lakcímét, valamint a gyűjtőnek fel kell tüntetni a személyi azonosítóját, vagy a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát, továbbá neki is alá kell írnia az ívet. Az összegyűjtött ajánlásokat 3 helyi, testületi és országos szinten ellenőrzik, a választás típusától függően. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan felhős lesz az ég, de pár órára szinte mindenhol kisüt a nap. Az északnyugati, északi szelet az Észak-Dunántúlon és az északkeleti tájakon erős, néhol viharos széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Az északnyugati tájakon lesz a hűvösebb idő.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban a cukorbetegségről szólunk. Jakabné Jakab Katalinnal, a Cukorbetegek EGRI Egyesületének elnökével egyebek mellett a gyermekkorban kialakuló 1-es és 2-es típusú cukorbetegségről, a megelőzés fontosságáról, valamint az Egyesület ifjúsági tagozatáról és a gyerekeknek, valamint családjaiknak szervezett táborokról beszélget az adás szerkesztője Berecz Renáta. Ma a beszélgetés első részét hallják.
Szeretettel köszöntelek, mondhatom, hogy újra a stúdióban, csak most egy másik műsor apropóján beszélgetünk. A gyermekdiabétesz lesz a témánk, hiszen nem csak a kettes típusú, és az, amiből egyre több van egyébként sajnálatos módon, de ugye az egyes típusú cukorbetegség is megjelenhet. Lehet, hogy érdemes lenne tisztázni először, hogy mi különbözteti meg az egyest és a kettest. Szeretettel köszöntelek.
Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Igen, sokan nem tudják, még a cukorbetegek maguk se, hogy egyes vagy kettes típusú tartoznak. Sokan azt gondolják, hogy aki inzulint ad, az egyes típusú már, de a kettes típusú is, hogyha elfogy már a szervezetéből az inzulin, akkor őnek is lehet, hogy inzulint kell kapnia. Tehát az egyes típusú cukorbeteget azt különbözteti meg a kettes típusútól, hogy az egyes típusú cukorbetegnek nincs inzulin termelése, és ezért neki ott a betegsége kezdetekor rögtön inzulint kell adni. A kettes típusúnál pedig van inzulin, csak a szervezet nem tudja hasznosítani, ellustulnak a sejtek, nem tudják felvenni ezt a meglévő inzulint, és ugye ők inzulin nélkül is tudnak élni, de az egyes típusú az nagyon rövid időn belül inzulin nélkül meghalna. Tehát ez a fontos kritériuma a két betegségnek, és így az egyes típusú cukorbetegség azonnal kiderül, tehát látványos tünetei vannak, nem lehet nem észrevenni. A kettes típusú annyiból veszélyesebb, hogy nincsen sok évig semmiféle tünet, és úgy él a cukorbetegséggel az ember, hogy nem is tud róla, akár évtizedekig, és csak akkor derül ki, amikor már lábát amputálni kell, vagy megvakul, hogy a cukorbetegség tünetei nem voltak észlelhetőek, és nem tudta a szövődményeket elkerülni, mivel nem tudott róla. Ezért nagyon fontos a felvilágosítás, amit egyesületünk már 25 éve végez a betegek körébe, egyre többet tudnak az emberek a cukorbetegségről, jönnek a szűréseinkre. Egyik fontos feladatunk a cukorbetegség megelőzése, tehát olyan edukációs foglalkozásokat tartunk, ahol nem csak cukorbetegek vesznek részt. Most május 11-én lesz pont egy ilyen rendezvényünk, a Bartakovics Béla Közösségi Házban vagyunk mindig, 2 órakor kezdődik. A napnak is az a címe, hogy Egri Cukorbeteg Nap, nem csak cukorbetegeknek, tehát oda mindenki eljöhet megmérettetni vércukrát, sőt koleszterint és húgysav szintet is tudunk mérni. Rengeteg tájékoztatóanyagot viszünk, diabétesz szaklapokat, újságokat és előadások lesznek, és lehet kérdezni a szakemberektől, orvosainktól. Van egy tanácsadó irodánk a Dobótéren, oda is be lehet jelentkezni az egridiab@gmail.com e-mail címen, és akár egyéni tanácsadással is szolgálunk, és vércukorméréssel is. És a másik ilyen fontos dolog, hogy a megelőzés 75% a kettes típusú cukorbetegségnek megelőzhető lenne egészséges táplálkozással, mozgás, egészséges életmóddal, és ez lenne a legfontosabb dolog, hogy ne is legyen az ember cukorbeteg. Ha pedig már cukorbeteg lett, akkor pedig a szövődmények megelőzése, ami nagyon súlyos életminőségromlást jelenthet. Naponta 3 cukorbeteg veszíti el a látását, 7-nek a lábát amputálják, ezek borzasztó adatok, sokan ezt nem is tudják, ez ellen tenni kell, tehát még nagyon sok a feladatunk, a dolgunk, nagyon sok olyan fontos feladatot kell ellátni a szakemberekkel együttműködve, ami segítheti azt, hogy egyre kevesebb cukorbeteg legyen, és a szövődmények is megelőzhetőek legyenek. Ennek most egyik fontos eleme lesz a Magyarország átfogó diabétesz stratégiája, most készül ez a stratégia, ugye több idő vesz igénybe a kidolgozása. A kormányzat az egészségügyi civil szervezetekkel, diabétesz szervezetekkel összefogva alkotja ezt a stratégiát. Nagyon fontos dolgok történtek eddig is, az érdekvédelmünk az mindig kiemelkedő volt. 2019. decemberében az utolsó előtti pillanatban sikerült elintézni, hogy a új eszközök a diabétesz gondozásában, gondolok itt a szenzorra és az inzulinpumpára, pumpára, sőt ugye a szenzor összekötve lehet az inzulin pumpával, hogy ez az egyes típusú cukorbetegek, felnőtt cukorbetegek számára is kedvezményesen elérhető legyen, mert egyébként nagyon drága volt, és egy petíciót eljuttatva a kormányzathoz sikerült elérni, hogy a gyerekeken kívül az egyes típusú felnőtt cukorbetegek is megkapják a támogatást a szenzorra és az inzulin pumpára. Most az a célunk, hogy a kettes típusú cukorbetegeknek a köre bővüljön, azoknak a köre, akik a tesztcsíkokhoz kedvezményesen juthatnak hozzá, mert nagyon fontos az, hogy tudják mérni a vércukrukat, így lehet, hogy nem kell nekik későbbiekben inzulint adni, ha normál vércukorral élnek, és a szövődmények is elkerülhetők, ami az egyik legfontosabb célunk. Különleges az egyesületünk, a gyerekek kérésére alakult meg az IFI tagozat 2014-ben, ugye már egyesületünk 2000-től működik, előtte klub voltunk, és akkor 2014-től az IFI tagozat egy 10 éves kislány keresett meg a mérésnél, a dobótéren voltunk, vércukrot mérni, és oda jött hozzám, és akkor mondta, hogy látott a tévében engem, és hogy tudja, hogy cukorbeteg vagyok, és hogy én ott mennyit beszéltem, és hogy mennyi mindent tudok, ő meg most lett cukorbeteg, ő meg nem tud semmit, hogy segítenék-e neki. Tehát itt indult el a gondolkodás, ő ismerte a társait, a cukorbeteg társait, és szépen kialakult 12 fővel a IFI tagozat, rögtön egy nagy rendezvényt csináltunk, gyermekdiabétesz napot, és elkezdtük szervezni a tábort, ami akkor is nagyon jó sikerült, nagyon nomád körülmények között voltunk, a nyaralónkat Egerszalókon szántuk erre a táborra, nagyon jól éreztük magunkat, kürtős kalácsot csináltunk, diabetikusat, amit a gyerekek el nem tudtak képzelni, hogy én ezt meg tudom csinálni, és hogy ők is ehetnek ilyen kürtős kalácsot cukorbetegen. Az egyiknek az volt a legnagyobb bánata, hogy cukorbeteg lettem, azt majd nem ehetek kürtős kalácsot, hát nálunk azt is lehetett tenni, meg piszrángot füstöltünk, tehát egy nagyon jó sikerült tábor volt, és mivel hogy országos működési körű egyesület vagyunk, így szétvitték a jó hírét a tábornak az országba, és tavaly már 96-an voltunk az ország minden részéről. Jönnek a gyerekek, az is különlegessége a mi táborunknak, hogy ide eljöhetnek a szülők is, családi tábor, jöhetnek a testvérek is, tehát, hogy a cukorbeteg nem csak a cukorbetegek körével, hanem a társaival is együtt van, az elfogadás véget is, úgyhogy most szervezik a tábort, mondom is, hogy augusztus 15-én kezdődik csütörtökön a tábor, és 21-éig tart, itt van Egerbe a központja ennek a tábornak, de utazunk mindenfelé, tervezünk nagyon klassz kirándulásokat, Ipolytarnócra megyünk, az Ösvény Parkba, nagyon várják a gyerekek, ha már ott vagyunk, akkor átmegyünk Szlovákiába is, megnézzük ott a Füleki várat, meg a környékét. Aztán lesznek edukációs programjaink, nagyon jó szakembereink vannak, nagyon nagy szerencsénk van. Van egy kiváló diabetológus házaspár itt Egerbe, az egyesületnek a szakmai tanácsadói, dr. Domborocki Zsolt, ő felnőtt diabetológus, belgyógyász, és a felesége dr. Ceglédi Marianna, ő pedig gyermekdiabetológus, és ők is minden évben jönnek a táborban, nagyon sokat segítenek, oktatnak, játékosan oktatnak, beszélgetnek velünk a gyerekek. Ugye, hogyha megtudják, hogy én 53 éve cukorbeteg vagyok, és itt vagyok még mindig, akkor úgy erőt kapnak, meg bizalmat kapnak, hogy őnekik is megvan a lehetőségük, hogy cukorbetegen sokáig egészségesen tudjanak élni. Nagyon jó dolog az, hogy a gyerekek, amikor a táborban vannak, meg így megismernek bennünket, mondják, hogy ők is valami ilyesmit fognak majd csinálni, hogy nagyok lesznek, hogy tudják segíteni a sorstársaikat, és az volt a legnagyobb dicséret az egyik kislánytól, hogy én meg pont olyan akarok lenni, mint te, úgyhogy a jó példa ragadós, és nagyon jól érezzük magunkat, már bejelentkeztek tavaly ezek a gyerekek, akik itt voltak, hogy el ne felejtsem, vagy nehogy véletlenül kihagyjam őket, úgyhogy már megindultak a jelentkezések, de nagyon szívesen fogadjuk még azokat, akik most hallják meg a felhívást, az EGRI Diabra írnak, EGRI Diab kukac egriek@gmail.com, nagyon könnyen megjegyezhető. Egriek vagyunk, és a diabétesszel foglalkozunk, ugye mi más lenne. Ez volt az első klubunknak a neve is, hogy Egri Diabklub, és ha írnak, akkor szívesen tájékoztatást küldök, meg ugye a regisztrációt majd akkor ki kell tölteni. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos ez a tábor, de amellett, hogy hasznos is, még nagyon jól érezzük magunkat, és az idei évnek kiemelkedő fontosságú része lesz a sport és a mozgás. A mozgással nagyon lehet csökkenteni a vércukrot, annyival kevesebb inzulint kell beadni, hogyha elmegyünk túrázni. Szép nagy hosszú túráink voltak mindig, egyszer a beszámolóban gyerekek be is írták, hogy na mit csináltatok? Hát mentünk, ettünk, és már megint mentünk, úgyhogy jó nagy túrák lesznek, de egyre jobban bírják, és itt a város gyönyörű, fölmegyünk a toronyba, a csillagvizsgáló toronyba, tehát mindig van olyan programunk, amit kiemelten fontosnak tartunk, hát itt Eger mindenki számára gyönyörű, érsek úr lejön, bemegyünk az érseki palota udvarára, és megállja a táborunkat, ez nekünk nagyon fontos, hogy jól sikerüljön, a tábor az idén is tervezzük, de hát ezeken kívül több más programot is szervezünk. Január 11-e, amikor Frederik Bentig 1925-ben beadta az első inzulint egy haldokló kisfiúnak, aki ugye cukorbeteg volt, és megmentette a biztos haláltól, és mi ezt mindig megünnepeljük, akkor van az Egri Gyermekdiabétesz nap. Nagyon klassz volt, mert most a gyerekek is előadnak, tehát maguk jelentkeztek, hogy ők majd elmondják, mert az okos eszközhöz okos gyerekek kellenek, hát elég okosak az én gyerekeim, főleg ez a Tóth már kiemelkedő, és mondta, hogy majd többieket is megtanítja, hogy hogy kell, aki még esetleg nem tudná, és hát a saját tapasztalatai alapján olyan jó előadást tartott, de aztán jött Szegedről is egy diabétesz társunk, ő már idősebb, sportvezető, ezzel foglalkozik, meg hát ugye a diabétesz maga, meg a pumpa, meg a szenzor használata, mert olyan előadásokat tartanak a fiatalok, hogy már én nem is kellek hozzá, mert ők ezek is már jobban tudják alkalmazni, nekem is van szenzorom. Én nagyon sokat mentem azután, hogy a szenzor kedvezményesen támogatottan kapható legyen a egyes típusú cukorbetegek számára, mert én nekem 53 évvel, 9 éves voltam. Az volt a első mondatom, hogy ne féljetek szüleimnek, mondtam nagymamámnak, mert egyszer lesz nekem egy órám, ami nem csak az időt, hanem a vércukromat is mutatja. Na most van, de itt el kell mondanom azt, hogy ez csak úgy mehet, nehogy megvegyenek a piacon egy bármilyen órát, mert nincsen vércukormérő óra, egy szenzor kell hozzá, egy távaró, itt van a karomon, fölhelyezve a bőrömbe, glükózt mér, ugye a bőr alatti szövetekből, átviszi a telefonra, és akkor csak úgy lehet az órára, ha valakinek van ilyen lehetősége, de ez nem az, hogy fölteszed az órádat, és meglátod a vércukrodat, itt nagyon figyelmeztetek mindenkit, hogy ezt nem kell megvenni. Ehhez hozzá lehet egyébként jutni, egyes típusú cukorbetegeknek 20% fizetésével, tehát 80% támogatásával kapjuk, a gyerekeknek 98%-ot támogat az állam. Szenzációsak a támogatások, én ezt korábban elképzelhetetlennek tartottam. A szülők, akinek cukorbeteg gyereke van, emelt összegű családi pótlékot kapnak. Végül is itt ugye ez a szenzorpump nálata, és ingyenesen mehetnek Zánkára. Fantasztikusak azok a hétvégi diabétesz táborok ott Zánkán is, és hozzánk is ingyenesen jöhetnek. Ezt mind olyan támogatással érjük el, amit a miniszterelnökség biztosít ezekre a programokra, illetve a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Családbarát Magyarország egyes típusú cukorbetegek támogatása, illetve hát erről a diabéteszről való tájékoztatás a feladatunk, és a betegoktatás és a megelőzés szűrések, tehát ezek férnek ezekbe a programokba. A diabétesz világnapon mindig itt vannak, az idősek és a gyerekek nagyon jól megértik magukat egymással, de azért mindig szervezünk a gyerekeknek még valami külön kis plusz programot, hogy ugye jó kedvel jöjjenek el, például szoktunk menni bowlingozni, majd most egy város a város alatt túrát is beiktatunk a programba, és azt gondolom, hogy szeretnek együtt lenni a gyerekek. Ezek a gyerekek és a szülők nem ismerték egymást, itt ismerkedtek meg, és látom, hogy most már együtt kirándulgatnak, és mennek el, hívják egymást, tehát egymás között is nagyon jól tudnak segíteni.
Éppen akartam kérdezni, hogy a te történeted azért is különleges, mert ugye gyerekkorodtól kezdve kell együtt élned az egyes típusú cukorbetegséggel. Mit tapasztaltok, hogy főleg te, hiszen elég sok mindent láttál, akár az egyesületben belül, mit tapasztaltok, hogy hogyan viszonyulnak a szülők például egy ilyen diagnosztikához, amikor kiderül, hogy a gyermeke cukorbeteg
lesz? Kétségbe vannak esve. Mindegyik egyébként, minden. Az enyémeim is kétségbe voltak esve, nem én voltam kétségbe esve, hanem mamám, meg anyukám, meg az egész családom kétségbe volt esve, még nekem kellett őket vigasztalni, hogy itt vagyok, élek. És amikor így jönnek, és látják, hogy itt van egy másik gyerek is, és az is már mióta él együtt a cukorbetegséggel, és milyen jól lehet ezt kezelni, akkor ők is azért így...
Felengednek így a táborokban?
Igen, például? Igen, és beszélgetnek egymással. Ha valakinek valami problémája van, akkor ugye tapasztalatból tudnak egymáshoz fordulni. Van az alelnökünk, aki nagyon sokat tud segíteni, ő is, mivel neki a lánya 2 éves korától cukorbeteg, hát már most már Laura 27 éves, ő az IFI tagozatnak a vezetője, és szerencsénye Sós Andikáról van szó, az alelnökünk, aki diabétesz szakápoló is, egyetemi végzettséggel, ugye asszisztens, tehát nagyon sokat hall az orvosoktól is, meg a tapasztalat, a személyes tapasztalat, amit 25 év alatt ugye összegyűjtött, ezt mind át tudja adni. Tehát a mi táborunk azért nagyon jó, mert olyan szakemberek vannak benne, meg ilyen több évtizedes cukorbeteg, egyes típusú múlttal rendelkező emberek, mint én is, és ezen kívül van gyógytornászunk, ők ilyen játékos programokkal, sportprogramokkal készülnek, észre veszik, aztán egy csomót tudnak mozogni, nem csak a túrán, most majd tervezzük ezt ebbe az évbe is, és olyan pedagógus van, aki meseterápiát is tanít, és úgy el tudja varázsolni az egész tábort, mert hát úgy én magam is el tudom őket varázsolni, ők meg engem. Még azt akartam elmondani, hogy a Egri Tankerületi Központ keresett meg, hát nagyon-nagyon örültünk neki, hogy együttműködési megállapodást kössünk, ugyanis az iskolákban vannak olyan pedagógusok, akiknek az a feladata, hogy a cukorbeteg gyerekek iskolai ellátását segítse, mi meg őket segítjük abba, hogy megfelelő szakértelemmel tudják ezt a munkát végezni, őket is mindig meg szoktuk hívni a programjainkra, a gyermektábori oktatásokra, vagy a gyermekdiabétesz napra, tehát ez a együttműködés is nagyon sokat számít, és tulajdonképpen mindenkivel együttműködünk, aki segíti a cukorbetegek oktatását, ellátását, életminőségének javítását. Nagyon fontos a szakmai kapcsolat, a Magyar Diabétesz Társaság tagjai közé hívott, és és együtt a szakmával és a döntéshozókkal a civil szervezetek tudják segíteni, hogy a cukorbetegek ellátása egyre magasabb szintre kerüljön.
Említetted, hogy egy stratégián dolgoznak most. Mit lehet erről tudni? Mi ez a stratégia, ami készül a cukorbetegek részén?
A diabétes stratégia, ahogy mondtam, hogy ez több időt vesz igénybe. Októberben kezdtük el ezt a munkát. Egyre több civil szervezetet is bevonnak ebbe a munkába. Hát el is várjuk egyébként, hogy vonjanak be bennünket. A cukorbeteg múltunk tapasztalataival tudjuk, hogy mit kellene csinálni, és egyébként is ugye az egyesületünk is 25 éves csinálja, amit mindenképpen már régabb óta szerettünk volna elérni, de most mindenképpen ebbe a időszakba ezt megvalósítani, hogy azok a cukorbetegek, akik még nem kapnak inzulint, azok is kapjanak testcsíkokat támogatva, de lehet, hogy utána nem is kell nekik majd se gyógyszer, se inzulin, mert hogyha időbe felfedezik, és megfelelően kezelik, életmódváltással és az orvos tanácsait betartva, elkerülhető az, hogy kialakuljon a cukorbetegség, vagy annak szövődményei, illetve sok esetben megfelelő táplálkozással és ellátással teljes mértékben egyensúlyba tartható lenne, ha tudja ellenőrizni a testcsíkkal, tehát többet tudnánk megspórolni, mint hogy utána majd más egyéb szövődményekkel a kórházba kerüljön, és ott kellene ápolni, tehát ez egy nagyon fontos feladat, úgyhogy ha ezt sikerül elérni, akkor nem csak az egyes típusúakat tudtuk segíteni, hanem a kettes típusúaknak is tudnánk ilyen szempontból ugye támogatást nyújtani. Ezt mindenképpen szeretném elérni, és úgy gondolom, hogy ez a kormányzatnál is egyetértésre talál.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a gyermekkori cukorbetegségről hallhatták Jakabné Jakab Katalint, a Cukorbetegek EGRI Egyesületének elnökét, aki szólt egyebek mellett a szűrések fontosságáról és a gyerekeknek szervezett egyesületi programokról is. Ma az adás első részét hallották, a folytatással jövő héten ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Az adás készítője Berec Renáta volt.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink! Mai adásunkban vendégünk egy 3 gyermekes édesanya. Váradi Anna arról mesél, hogyan változtatta meg az életét az, hogy Böjte Csabával találkozott, és hogyan vált az anyaság mellett íróvá. Aki kérdezi, Domán Vivien. Tartsanak velünk!
Mai alkalommal egy időutazásra hívjuk meg Önöket, segítségemre pedig vendégünk Váradi Anna lesz, aki elhozta Önöknek Idővándor című könyvét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tegeződhetünk?
Igen.
Hogyha már időutazás, idővándorlás, akkor menjünk vissza egy kicsit az időben, hogyan jött az írás alapgondolata, illetve a könyv ötlete.
Igazából soha nem készültem írónak, és számomra is ez egy meglepetés volt, amikor jött az inspiráció. Kicsit ilyen isteni gondviselésszerűen lépett be ez az életembe. 3 gyermekünk van. Amikor megszületett a 3. kisfiunk, akkor úgy éreztem, hogy hát nagyon szeretnék kiteljesedni más területeken is, de nem tudtam, hogy merre indulhatnék. Elkezdtem járni egy keresztény babamama klubba. Eredetileg református volt, de aztán teljesen ökumenikussá alakult, mert több volt már a katolikus, engem is beleértve, a baptista anyuka, és ez egy nagyon-nagyon jó közösség volt Őrbottyánban. Igazából én ott találkoztam a mindennapi ima élettel, a bibliaolvasással, és ott vált az életem részévé. És amikor megszületett a kisfiam, az Ente, a 3., akkor volt egy olyan pont az életemben, amikor úgy éreztem, hogy én most szeretném átadni tényleg az egész életemet és mindent a Jóistennek, és utána nem sokkal lépett be az, igazából ez az írás dolog. Mindig szerettem a történelmet, meg az irodalmat, tehát nem állt tőlem távol, de azt, hogy én valaha írni fogok egy regényt, ezt sose gondoltam volna.
Említett, hogy valami mással szerettél volna foglalkozni. Mi volt előtte, mivel foglalkoztál, mit tekintettél addig a hivatásodnak?
Én gyerekkoromban régésznek készültem, aztán ettől a pályától így eltántorodtam. Petőintézetben végeztem konduktortanítói szakot, majd Győrben gyógypedagógiát, úgyhogy főleg gyerekekkel foglalkoztam addig, de egyébként ez most is szerves rész az életemnek, mert tanítóként dolgozom egy iskolába. Ez az írás egy teljesen új fejezet az életemben.
A könyvhöz Böjte Csaba ferences szerzetes írt ajánlót és ajánlást. Hogyan találkoztatok, hogyan ismerkedtél meg a munkásságával?
Ez is egy időutazás, tehát ez is a régmúltban nyúlik vissza, ugyanis gyermekkorunkban, én a 16. kerületben Rákoszlent Mihályon nőttem föl Budapesten, és a kerületünkben rendszeresen jártak dévai gyerekek nyaralni, de nem csak Déváról, hanem Kárpátaljáról, meg amikor volt a tiszai árvíz, akkor is fogadtunk be gyerekeket így üdültetés céljából. Így találkoztam igazából először gyerekfeljel a dévai árvákkal, és nekem ezek nagyon nagy élmények voltak. A szüleimnek van egy ilyen hihetetlen szociális érzékenysége, és hát ők is terelgettek végül is minket ebbe az irányba, hogy barátkozzunk velük, ki is mentünk meglátogatni őket. Tehát igazából a szüleimnek köszönhetem, hogy így kapcsolatba kerültünk a dévai alapítvánnyal. És amikor oda került az életem, hogy pályaválasztás, mint említettem, én régésznek készültem, és akkor már az ELTE BTK olasz szakának voltam a hallgatója, apukám szervezett egy előadást, és Böjte Csaba volt a meghívott vendég, és akkor ő elkezdett beszélni a munkájáról, a gyermekmentő munkájáról Erdélyben, és hát hozzám amúgy is nagyon közel áll Erdély, meg a Székelyföld, mert apai ágon kiterjedt a székely rokonság. És akkor emlékszem, hogy beültem az utolsó padba, hogy na, én most itt tanulni fogok, mert nekem holnap felvételire kell mennem, és hogy különben is, hogy képzelik, hogy most én oda fogok figyelni, és hogy nem tudtam kinyitni a jegyzeteket, mert olyan hatással volt rám az ő személyisége, a kisugárzás, és hát egyáltalán az, amit ő tesz. És akkor határoztam el, hogy nem megyek el felvételizni másnap, és összepakoltam a kis cokmókomat, és elutaztam Dévára, egy barátnőmmel vonattal mentünk ki, és akkor ott töltöttünk 1-2 hetet, és akkor megerősített engem ebben az elhatározásban, hogy én is gyermekeken szeretnék segíteni, és akkor így kerültem a Petőintézetbe.
Mit adott az a pár hét ott Böjte Csabánál? Milyen élmény volt? Milyen élményekkel tértél haza?
Egy ilyen megerősítés volt. Vele nyilván nem sokat találkoztunk, tehát őről azért tudni kell, hogy mind a mai napig is hát lót fut igazából, főleg most már nagyon-nagyon sok házuk van. Ami nekem nagyon megragadó volt, az igazából a nevelőknek a derűje. érezhető volt, tényleg szinte kézzel tapintható volt az isteni jelenlét és az a béke, hogy ott tényleg van valami lelkiség emögött. Nem égnek ki mondjuk 10 gyerek folyamatos jelenlétében és nevelésében, de hosszú-hosszú évek alatt. Tehát mi most például találkoztunk olyan nevelővel a tavaszi útunk során, aki 25 éve dolgozik az alapítványnál, és most is 10 fiúgyereket nevel, és én, aki 3-at nevelek, csak tanulni tudom az ő türelmét és a szeretetét, hogy ezekhez a árva, és nem is saját gyerekeihez tud fordulni.
Azóta is visszajársz, vagy visszajártok?
Hát sajnos ez túlzás lenne mondani, lélekben sokszor, igen, és most a könyv kapcsán oda került a dolog, hogy megjelenik, akkor a Szülőföld könyvkiadónál jelent meg egyébként. Mondta a könyvkiadó, hogy hát jó lenne egy ajánlás, és hogy kire gondoltam, és nekem tényleg így az első, aki beugrott, hogy hát Csaba testvér, hogy nekem az egy akkora álmom lenne, hogyha megvalósulhat, hogy ő ajánlja a könyvemet, és akkor így jött, fölkerestük egy ismerősünkön keresztül, beszéltem vele telefonon is, és nagyon kedvesen állt hozzá, mondta, eladjuk 100 000 példányba, rögtön az ő belevaló stílusába, és akkor kiutaztunk Dévára, meghívott egy ilyen lelki gyakorlatos hétvégére a férjemmel és a kisfiammal, egyikkel mentünk ki, és akkor vittünk nekik ajándékba könyveket, tartottam egy könyvbemutatót. Így jött végül is az ötlet, hogy akkor viszont ezt megbeszéltem a férjemmel, és mind a ketten úgy gondoltuk, ez nem csak az én felajánlásom, hanem az övé is, hogy akkor szeretnénk támogatni a könyvek árából befolyt pénzzel, igazából a szerzői jogdíjat szeretném felajánlani a Névai Szent Ferenc Alapítványnak.
Említetted ugye a szüleidet, magát a szociális érzékenységet, hogy ez átitatódott a te életedbe is. Mi az, amit még a szülői házból hozol, és amit így a Csaba testvérék által is be tudtál építeni a személyiségedbe?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Egyszer megfogalmaztam magamban, hogy ha semmi más nem kaptam volna tényleg a szüleimtől, sem anyagi támogatást, sem azt, hogy tanítattak, de csak a hitet kaptam volna, én azt gondolom, hogy akkor is nagyon hálás lennék nekik. Úgyhogy elsősorban a hitet köszönhetem nekik. Édesapám nagyon szereti a történelmet. És szerintem ez is onnan származik, hogy én is kisgyerekkorom óta tényleg ittam a történelmet, nagyon szeretek olvasni, ezt is ugye nála láttam.
Az ugye, hogy valaki szeret olvasni, vagy kedveli az olvasást, még nem jelenti azt, hogy mondjuk jó író is legyen. Viszont ahogy fellapoztam a könyvet, és elkezdtem olvasni, engem magával ragadott. És nem csak azért, mert a főhős neve Bence, és az unokaöcsémet így hívják, hanem hogy mindenki tud vele azonosulni. Olyan alap probléma ma szerintem az, hogy a gyerekek nagyon be tudnak vonódni a virtuális világba, hogy behálózza őket, hogy abból hogyan lehet őket kiszakítani. Ugye ez az alapgondolata is. Igen. A könyvnek. Mesélj erről egy kicsit, ez az ötlet honnan jött neked?
Két dolog inspirált a könyv megírásában. Az egyik az ez volt, igen, hogy rendkívül zavar az, hogy a mai gyerekeket annyira beszippantja ez a virtuális világ, és rengeteg olyan gyereket látok, akik teljesen függő, tehát kütyüfüggő, telefonnyomkod folyamatosan, vagy videójátékozik. Tehát ez az egyik kiinduló pontom, a másik pedig ez a történelem iránti szeretet. És az, hogy én gyerekként nagyon szerettem olvasni, nagyon szerettem például, hogyha már itt vagyunk, Egerbe, az Egri csillagokat egyik kedvenc olvasmányi élményem volt. Szomorúan vettem észre, hogy igazából a mai gyerekeknek ezek a klasszikus művek nagyon nehezen emészthetőek. Ha el is olvassák, akkor is hát nagyon szenvednek tőle, vagy rövidített változatot, vagy filmet néznek helyette. És akkor így jött az ötlet, hogy a saját gyermekeimnek is beleértve, mert nekik ajánlottam, hogy olyan könyvet írni, ami ugyanezeket a klasszikus értékeket tükrözi vissza, de teljesen modern kivitelezésbe. Tehát minden nyelvezete mai, akár azt gondolom, hogy még szlengbe hajló stílust is megengedi, és a probléma felvetésében is igen. Tehát nem csak a virtuális világ rabsága, ahonnan indul ez a Bence, és amiből kiszakad aztán, és amikor visszatér a saját világába, akkor igazából azok az élmények, amiket ott megtapasztalt a honfoglalás világába, ahol nincsenek ugye ezek a se tévé, se rádió, se semmi ilyen eszköz, visszakerül a saját világába, akkor már ő is észrevesz olyan dolgokat, amiket addig soha életében nem tapasztalt meg. Tehát tényleg a természet szépsége, az, hogy milyen fontos a családi összetartozás, és hogy milyen fontos az, hogy honnan származik igazából a népünk, és a barátság, amit nagyon fontosnak tartok, mint értéket. De ugyanakkor megjelenik a könyvben a tárgyakkal halmozzuk el sajnos a gyerekeinket, hogy ezzel próbáljuk valahogy a szeretetet kifejezni feléjük. Tehát a Bence is egy ilyen elkényeztetett fiú, egyke, és így próbálják a szülei kompenzálni azt, hogy minőségi időt nem töltenek vele, hogy mindent megvesznek neki. És a következő részekben ott majd szerepet kap egyébként a környezetvédelem is, tehát a természetnek a szeretete, és azt, hogy mennyire pusztítja sajnos a mai ember a kényelem és a önzés jegyében.
Idő utazik ugye a főszereplőnk, de visszatér a jelenbe. Ez többször hangsúlyozod is, vissza kell térni a jelenbe. Tehát nem a múlt dicsőségét emeled ki a könyvedben, hanem azt, hogy abból mit hozhatunk ide be a jelenbe. Hogyan jött maga a címnek a gondolata? Illetve mesélj egy kicsit a borítóról, hiszen különleges, hogyha most lekapcsolnánk a villanyt, akkor egészen mást látnánk, mint most így fényben.
Igen. Tehát a borító különlegessége az, hogy a világít a sötétben, tehát fluoreszkál, és a feszti körkép látható rajta. A három figura, a három főszereplő, Bence, Lóri és Kincső, és itt a feszti körkép előtt láthatók ők, ugyanis éjszaka lopóznak be a opusztaszeri rotundába a festmény elé, és onnan indul a második időutazásnak a kalandja. És igen, ahogy mondtad, hogy vissza kell térni a jelenben, azt gondolom, hogy mindenkinek az az idő, az a kor, amiben született, ott van küldetése, és hát a főszereplőknek is hiába kerülnek el aztán a további részekben más-más korokba is, mindig vissza kell térniük a jelenbe, és azokkal a kincsekkel, azokkal a lusztudással, amit hoznak a más világokból, más korokból, azokkal tudják gazdagítani a saját jelenüket, és építeni a jövőjüket is.
Hogyha a könyv elejére tekintünk, hogyan is indul ez az időutazás, illetve milyen korba érkeznek először, vagy érkezik Bence először?
Igen, tehát a 9. században, és minden könyvemben két utazásnak a leírása szerepel. Itt az első utazás az Etel közbe történik, a honfoglalás megelőző években, ahonnan Bencének aztán sajnos menekülnie kell egy gonosz ember miatt. És amikor visszakerülnek, akkor 20 év eltelik abban a korban, az ő világukban csak 2,5 év telt el, de a honfoglalók korában már eltelt 20 év, és akkor már a honfoglalás utáni évekbe, és a Latorca partjára, Munkács környékére jutnak vissza.
Szereted is ezt a kort történelemben? Mert a gyerekeknél én azt veszem észre, vagy a fiataloknál, hogy egy kicsit megfoghatatlan. Ugye a történelem könyvekben is egy-két oldalt szentelnek neki, igen, olyan kicsit mesés, tehát az úgy tetszik nekik, de valahogy nem tudják megfogni.
Igen, de talán pont ez a szépsége is, és hogy itt azért szárnyalhat jobban a fantáziánk. Ahogy közelik az ember a jelen kornak a történelméhez, úgy egyre vaskosabb könyveket kell elolvasni, egyre több a tudásunk, és nagyon könnyű elveszni a részletekbe. Itt azért én azt gondolom, hogy aki a korszak számomra, az én szememben legnagyobb ismerője, László Gyula, a régész professzor, elég mélyrehatóan tanulmányozta a honfoglalóknak az életét, és én az ő kutatásai alapján írtam meg a könyvet, az ő könyveit bújtam.
Amikor jött az alapgondolat, hogy időutazás legyen, emlékszel esetleg, hogy volt egy konkrét pillanat, amikor ez eszedbe jutott? Vagy esetleg ugye édesanyaként a mindennapi mesélésben is gondolom azért úgy felmerül a fiúknál, a gyerekeknél?
Próbáltam olyan köntösbe beletenni a történelmi témát, ami így a mai gyerekek számára is azt gondolom, hogy bevehető. És szerintem az időutazás az mindenkinek a fantáziáját megmozgatja, ez nem kell gyereknek lenni. Így jött igazából az időutazásnak a gondolata, illetve én nagyon szeretem, ugye említettem a klasszikus irodalmat, de azon túl én nagyon szeretem a fantasy irodalmat is. És ebbe belefér teljesen.
Azt hiszem, hogy ma népszerű is. Igen. A fantasy. Felnőttként is nagy izgalommal olvastam, úgyhogy azt hiszem, hogy kijelenthető, hogy nem csak gyermekeknek íródott. Amikor elkezdted az írást, akkor volt egy kifejezett célközönség, vagy ez igazándiból úgy rábíztad az olvasókra?
Ifjúsági irodalomnak szántam, ezt így kijelenthetem, és amikor elkezdték olvasni a kéziratot barátnőim, meg a családtagjaim először, akkor ők mondták, hogy hát ez nem gyerekkönyv, vagy hát gyerekkönyv is, tehát hogy inkább úgy fogalmazták meg, hogy 9-10 éves kortól, végül is 100 éves korig, vagy annál tovább is olvasható, mert én azt gondolom, hogy a gyerekek lehet, hogy látják a puszta történetet ebben, de egy felnőtt sokkal többet belelát, tehát látja a háttérben megrejlő mondani valót, és a többletet talán, amihez biztos vagyok benne, hogy kell egy szellemi és egy érzelmi érettség.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Váradi Anna édesanyával az Idővándor című könyvéről beszélgetünk.
Valóban, ahogy említed, ugye a honfoglalás korából a gyerekeket sokszor így ámulatba ejti ez a lovagló életmód, a lovaglás, az íjászkodás, ugye harci modor, ez a lét. A te életedben is a lovaglásnak nagy szerepe van. Hogyan jött az életedbe ez?
A férjem vitt bele a lovaglásba, neki volt egy lova, és akkor azon tanított meg engem lovagolni, és aztán amikor volt az esküvőnk, akkor násztajándékba kaptam tőle én is a saját lovamat, és nagyon sokáig tényleg az életem szerves része volt, minden nap lovagoltam. Még úgy is, hogy már megvolt a két nagyobbik fiam, és akkor tudtam stabilan, hogy délután 3 órát alszanak, oda tettem melléjük az egyik telefont, a másik telefont vittem magammal, és akkor úgy mentem ki terepre a lovammal. Most az utóbbi időben sajnos így az építkezés és az, hogy az életünk egy kicsit felgyorsult, és több dolog alakult másképp. Megvannak az állatok, tehát ugyanúgy tartjuk őket, de most merült fel bennünk, hogy talán most már jövőre eljutunk odáig, hogy akkor a lovaglásnak is újra időt tudunk szentelni, és igazából nagy vágyunk, hogy megszerettessük a gyerekekkel. Nekem a lovas íjászat is nagyon közel áll a szívemhez. Sajnos én azt nem űztem, azt a sportot, de például szeretném, a fiúk kipróbálnak.
Kik motiválnak az írásban? Hogyan nyersz motivációt? Hiszen említed, hogy nagyon gyors a világ, rengeteg impulzus ér, és 3 gyermekes családanya lettél, a férjeddel egy nagy családot alkottok. Nagyon-nagyon sok kihívása van szerintem a mai világban, hogy időt tudjon szentelni az ember mindenkire.
Én azt gondolom, hogy ez ilyen alapigazság, arra van ideje az embernek, amire szeretné. És én olyan vagyok, hogy nagyon beosztom az időmet. Tehát én reggel fölkelek 5:30, akkor futok 1 órát, utána elrendezem a családot, a gyerekeket, és akkor délután szoktam igazából írni, akkor van egy kis időm. De ebben is azt látom, hogy nekem ez tényleg úgy fér bele az életembe, és úgy jött, hogy a családom is nagyon elfogadó, tehát a férjem is nagyon támogat ebben, és nem azt mondja, hogy menjek el 8 órába dolgozni, mert nyilván akkor a 3 gyerek mellett ezt nem tudnám. Ezt a hobbit, vagy most már azt gondolom, hogy hivatás űzni, és hogy a férjem például az első, aki elolvassa a kéziratokat, tehát hogy ez is nekem nagyon-nagyon jól esik, és neki is egyébként van ilyen művészi vénája, mert ő meg verseket ír. Engem Csaba testvér nagyon inspirál, ugye, bár személyesen nem találkoztam vele olyan sokszor, de az ő gondolata így a mindennapjaim részét képezik, mert nagyon sokat hallgatom őt, nagyon sokat hallgatom a beszédeit, és szeretem azt, hogy olyan egyszerűen, olyan, hát ilyen székelyesen megmondja mindig. De nekem nagyon átjön rajta keresztül Jézusnak az igéje.
Kik azok, akiktől nagyon szívesen fogadod a férjeden kívül a visszaigazolásokat, milyen gondolatokat kapsz esetleg magára a könyvekre, miután már megjelent esetleg?
Most tartott a dolog, hogy igen, elkezdtek most már olyanok is írni, akiket nem ismerek személyesen, igazából június 15-én jelent meg a könyv. Tehát, hogy mi nem telt el annyi idő, azt gondolom, hogy olyan sokan forgatták volna. Nagyon sokat számít nekem nyilván a családom véleménye, és például az öcsém volt, az a kisebbik öcsém, aki azért ez a Harry Potter generáció, és tudja, hogy mitől izgalmas mondjuk egy könyv. És akkor ő hívta fel a figyelmemet több helyen, hogy figyelj, ezen valamit változtass, ezt egy kicsit föl kell dobni, izgalmasabb legyen, mert itt a gyerekek el fognak vérezni például. És akkor ő például nagyon-nagyon sok ötlete volt, de van olyan barátnőm szintén, aki mondjuk a negyedik résznek az alapötletét ő találta ki, hogy miért nem írom meg ezt a történetet.
Milyen korszakokról írsz még, hiszen a honfoglalásról már egy kicsit részletesebben beszéltünk. Van esetleg olyan, ami nagyon közel áll a szívedhez?
Azt hiszem, hogy mindegyik nagyon közel áll a szívemhez, de ennek ellenére nem élnék semmelyik más korban, mint most, mert szerintem azért ez egy nagyon, nagyon jó kor, amiben élünk. A második rész az a jövőben játszódik, az első időutazás, és hát ott szembesülnek a fiatalok azzal a természeti pusztulásra, amit az emberek véghez vittek igazából egy emberöltő alatt. Aztán eljutnak a törökkori Szigliget várába, és hát ott számos olyan kalandban van részük, amit mi szerintem csak így álmodozunk, hogy Balatonon naszár csata, meg kopjatörés a balatoni jegén, tehát amikor igazi telek voltak. És aztán bejutnak Várpalota várába is egy titkos alagúton keresztül. Tehát a második rész az így a 17. század köré épül. A harmadik rész az 1848-49-es szabadságharc, és Görgei Artúrnak a Feldunai hadtestje. Görgei Artúrnak a személye inspirált engem, nagyon szerettem őt gyerekkorom óta, az ő alakját, és akkor olyan csatákat és olyan eseményeket próbáltam megjeleníteni ebbe a könyvbe, ami kevésbé ismert. Ott a második utazás az pedig a királyi Gödöllői kastélyban játszódik, tehát a Erzsébet királyné és a Ferenc József és a udvartartása jelenik meg. És akkor az utolsó rész, amit most írok még, az pedig két idősíkon játszódik, szintén a 17. században, de a Sopronban, és az utolsó boszorkányüldözés és az utolsó pestis járvány idejébe kalauzolja vissza az olvasót. És a másik idősík, ahova a többi szereplő kerül, az pedig az 1921-es nyugat-magyarországi felkelés és a Rongyos gárdának a tetteit írja le igazából.
Vannak esetleg kötődéseid ezekhez a városokhoz, amelyeket beleírsz a könyveidbe, vagy ez is egy ilyen írói fantázia ötlete?
Opusztaszter nagyon megragadott. Tehát az első könyvnek a helyszíne, amikor gyerek voltam. Tudom, hogy engem nagyon-nagyon megragadott a fesztikörkép, tényleg lenyűgözött, hogy ott leírom, hogy a Bencére milyen hatással van. A kép monumentalitás és az az egész, hogy térbe jelennek meg ott a tárgyak. Gyerekkorból hozott rajongás igazából. A Gödöllő közel van hozzánk, ahol lakunk, a Gödöllői kastélyt is szintén. És hát Sopron pedig a férjem erdőmérnökként végzett Sopronban, és akkor én is éltem ott több évet. Így láttam bele egy kicsit ezekbe a soproni selmeci diák hagyományokba, és ezeknek is szeretnék egy kicsit így emléket állítani a könyvben.
Mit gondolsz, hogy a történelem szeretetén túl hogyan lehet a mai világban a fiatalokhoz közelebb vinni akár az olvasás szeretetét, akár a hitet, egy kicsit az egyházi életet, hiszen mind a háromban nagyon nagy a kihívási faktor szerintem.
Hát igen. Igen, ez így van. Mindenképpen a példa. Szerintem semmi nem ér annyit, mint a példa. És itt nem kell feltétlenül mindig a számon kérni az egyháztól és az iskolától, hogy mondjuk a gyermek miért nem jár templomba, vagy miért nem olvas. Tehát a szülői példa nyomja szerintem a legtöbbet a latba. Mert az a gyerek, akinek a szülei olvasnak kiskorába, vagy akit olvasóvá szoktatnak, mert hogyha nekem ott tornyosodik a sok könyv az íróasztalomon, akkor a gyereknek sem lesz egy idegen világ. De ha én szülőként a tévét bámulom egész este, akkor nyilván mondhatom, hogy olvas kisfiam, mert ő sem fog félrevonulni. Ez számít a legtöbbet, és én így tanítóként azt tapasztalom, hogy nagyon látszik az egész kisgyerekeken is, hogy ki az, aki megkapja ezt otthon, az olvasó élményt, mert azok a gyerekek tényleg, amikor az ember csak tehát akusztikus ingereket használ, hogy felolvas nekik, és látod, hogy elúszik a tekintete, és megjelenik előtte az a történés, akkor azt tudja az ember, hogy ennek a gyereknek még olvasnak. De az, akit nem köt le egyáltalán ez az akusztikus inger, csak látszik, hogy olyan a virtuális ingerlés éri otthon a tévé, meg a számítógép, egyáltalán nem tudod lekötni olvasással.
Hogyan tudjuk a múltat beépíteni úgy a jelenünkbe, hogy annak tényleg értéke legyen, és ne csak egy kesergés legyen azon, hogy fú, de jó volt régen, és most bezzeg nem olyan jó. Hogyan lehet a mai korba azokat az örömöket így becsempészni, hiszen a teremtésvédelmet, a természetvédelmet azt már említetted így egy pontként.
Igen. Semmiképpen nem szerettem volna abba a hibába esni, hogy idealizálom a korszakokat. Tehát, hogy visszamegyünk a honfoglalás korába, és akkor mennyire szuper volt minden, és akkor egységes családok voltak, és nem értek minket még olyan hatások, mint most, tehát ezt nem szerettem volna. Viszont igen, azok az értékek, amik abban a korban értékek voltak, és esetleg nálunk már nem, azokat szerintem nyugodtan átmenthetjük.
Van-e valami, amit a fiaid generációjának üzensz, vagy a fiatal felnőtteknek, nem csak a könyvvel, hanem egész hivatásoddal?
Igen, az, hogy legyenek büszkék az őseikre, legyenek büszkék a történelmükre. Azt gondolom, hogyha visszatekintünk a múltunkba, de nem muszáj, hogy több ezer évet utazzunk az időbe. Elég csak, hogyha mondjuk a szüleinkre, vagy a nagyszüleinkre úgy tudunk gondolni, hogy büszkék vagyunk rájuk, hogy ők le tudtak tenni valamit az asztalra, akkor bennünk is ébred egy vágy, hogy akkor én is szeretnék hasonlítani, hogy vigyázzunk arra, ami még megmaradt. Vigyázzunk a természetre, vigyázzunk Isten csodálatos teremtett világára, és hogy vegyük észre, legyen időnk ezeket a kincseket észrevenni, és ezt bizony sokszor akkor tudjuk csak észrevenni, hogyha nem vonja el a figyelmünket olyan sok vizuális inger, hogy nekem az nagyon sokat jelent, amikor van annyi időm, hogy leüljek a gyerekek közé egy kicsit, és például eltöltöttünk a minap is egy fél órát azzal, hogy megnéztük, hogy hogyan bújik ki például egy citakötő a lárvájából, vagy hogy hogyan építi a fürkészdarázsa fészkét sárból. Nyissuk fel a gyerekek szemét erre a teremtett világnak a szépségére.
Váradi Anna az Idővándor című regény írójával anyaságról, családról és hitéről beszélgetett az adás szerkesztője, Domán Vivien. Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől megismételjük. A 2021. szeptember 19-ei adásunk ismétlését hallották.